Kedves hallgatom! Zakariás könyve 10. részének 4. versében nem csak sarokkőnek látjuk Jézus Krisztust, hanem sátorcöveknek is. Ez érdekes szó. A sátorcövek a sátor rögzítésére szolgált. A pusztai szent sátor esetében az izraelitáknak 10 sátorcövekjük volt, amelyekkel oda rögzítették a talajhoz a szent sátort, hogy el ne vigye a szél. Le kellett verniük a cövekeket mélyen a sivatagi homokba. Itt Krisztust látjuk, mint sátorcöveket. Ő az egyedüli, aki szilárdan megtart minket, és megkapaszkodhatunk benne hitáltal. Milyen gyönyörű kép ez róla. A sátorcöveket másként is használták. A sátron belül arra akasztották fel a házi eszközöket. Az asszonyok felakasztották rá az ékszereiket. A férfiak ráakasztották értékeiket. Ez is ábrázolja Krisztust, akinek Isten átadta minden dicsőségét. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Szilárd helyre erősítem, mint valami szöget. Ott lesz a díszhely atya házában. Ézsaiás könyve 22. részének 22. és 23. verse. Jól lehet, ezt a proféciát Eliákimról mondták. A Jelenések könyve 3. részének 7. verse világossá teszi, hogy véglegesen, magában, Krisztusban teljesedik be. Ő az a személy, aki atya házának trónján ül, és ő rajta nyugszik meg atya házának minden dicsősége. Aki őt megnyeri, az drágább kincshez jut, mint amit ez a világ nyújthat. Figyeld meg, hogy Zakariás nem csak sarokkőnek és sátorcöveknek mutatja be őt, hanem úgy is, mint harci íjat, és ez a hősre és hódítóra utal. Ő az egyetlen, aki földre jövetelekor megsemmisít minden igazságtalanságot, és a mennyei seregek követik őt. Lever minden elnyomót, minden hamis vezetőt a vallás és a politika terén, akik a nyáj élén állnak. Olyanok lesznek, mint a hősök. Az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az Úr. Még a lovasokat is megszégyenítik. Zakariás könyve 10. rész 5. vers. Ez a nagy nyomorúság igen sötét időszakára mutat. Isten ezt az ő népéért vállalja, és képessé teszi őket, hogy átmenjenek rajta, mert a korszak végén megérkezik Krisztus. Hosszú éveken át elutasították Krisztust, és ezért természetes, hogy nem volt remény számukra. Amikor Titus Krisztus előtt 70-ben, mint római hadvezér Jeruzsálem kapuihoz érkezett, a falakat ledöntötte, a várost elpusztította, és Izrael népét szétszórta a világon. Jelenleg számos kiváló igemagyarázó úgy véli, hogy Izrael népe most már véglegesen az országában marad. Ebben nem vagyok biztos, hanem inkább Isten igéjének pontos értelmezése szerint őket ismét kiűzik Izrael országából, és azt követően maga Isten téríti vissza őket az országukba. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor többé nem lesz bajuk az arabokkal. Szomszédaik nem igyekeznek őket megsemmisíteni. Inkább amikor az Úr összegyűjti őket, akkor véglegesen ott maradnak, és a világ áldásává válnak. Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket. Irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket, mert én az Úr vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. Zakariás könyve 10. részének 6. verse. Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Júda háza természetesen a déli királyság, és József háza az északi királyság, vagyis az egész nemzet osztozik az eljövendő király örvendetes győzelmében és áldásában. Még Zakariás korában is egy maréknyi maradék tért vissza, és az alkotta az összes törzset. Ezt abból tudjuk, hogy delegáció érkezett Bételből, amely az északi királyság egyik fővárosa volt. Miért védelmezi őket Isten abban az időszakban, amit intertestamentális korszaknak nevezünk? A válasz ez. Irgalmas leszek hozzájuk. Föltehetjük magunknak is ezt a kérdést. Hogyan nyertem megváltást? Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Isten gazdag irgalmasságban. Sok irgalmára volt szükségem, hogy én is megváltást nyerjek. Ebben bővelkedik. Irgalmának az alapján tartja meg őket az alatt az időszak alatt. Miután az Ószövetség utolsó könyvét, Malakiás proféciáját is megírták, Isten eltávozott, és mintegy 400 évig nem szólalt meg. Ez alatt a néma időszak alatt Izrael népe valószínűleg többet szenvedett, mint bármikor, kivéve talán Hitler és a náci Németország korszakát. Jól lehet, Isten néma volt az ószövetségi Malakiás és az újszövetségi Máté közti 400 év alatt. Nagyon jó följegyzéseink vannak arról, ami akkor ment végbe, mert megkaptuk Dániel és Zakariás proféciáit, ahogy itt látjuk. Olyan lesz Efraim, mint a hős. Szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek. Vigat szívük az Úrban. Zakariás könyve 10. rész 7. vers. Ha azt gondolnád, hogy a 10 törzs elveszett, akkor emlékezz rá, hogy Efraim az egyik elnevezés, amelyet Isten Izrael északi törzseinek adott. Ha ellenőrizni akarod ezt, csak lapozz Hóseás könyvéhez. Figyeld meg, milyen gyöngéden mondja Isten. Hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hóseás könyve, 11. rész, 8. vers. Isten nem mondott le róluk. Nem vesztek el. Irgalma által megmaradtak, mint nemzet. Olyan lesz Efraim, mint a hős. Szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Az intertestamentális korszakról kapott följegyzések a legizgalmasabb beszámolókat közlik arról, hogy az izraeliták miként álltak ellen a szíriai hódítónak, vagyis Antiochus Epifánesznek. E nép üldöztetése félelmetes volt, de mégis ellen tudtak állni. Olyan lesz Efraim, mint a hős. Szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Ez nagyon nehéz időszak volt, és sokszor eltávolodtak Istentől, de voltak időszakok, amikor örvendeztek az Úrban. Ide hívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. Zakariás könyve, 10. rész, 8. vers. A becslések szerint körülbelül 12 millió ember lakott Izrael országában, amikor a római Titus Krisztus után 70-ben elpusztította Jeruzsálemet, ami jóval nagyobb zsidó népesség volt, mint amennyien ma ott élnek. Isten ezt mondja, ide hívom, összegyűjtöm őket. Itt az a szó áll, amit egy nagy hallgatóság előtt alkalmaznak, amikor valakit hívnak. Merrill Unger egy új változatot tett a fordításba, ami nagyon jó. Ezt mondja, füttyentek nekik. Szeretem ezt a kifejezést. Isten így szól, füttyentek nekik, és összegyűjtöm őket. Tudjuk, hogy ez még nem teljesült be, mert a következő versben arról beszél, hogy ismét szétszóródnak a nemzetek között. Jól lehet, Krisztus idejében nagy népesség volt Izraelben, az Úr Jézus világossá tette, hogy Jeruzsálemet elpusztítják, miután onnan távozik. Körülbelül Krisztus után 33-ban feszítették keresztre, majd Krisztus után 70-ben Jeruzsálem elpusztult, és a zsidók szétszóródtak a római birodalomban. Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. Zakariás könyve, 10. rész, 9. vers. És visszatérnek fiaikkal együtt. Hova? Az országba? Nem. Istenhez. Azok a zsidók, akik visszatértek országukba ebben a korban, még nem tértek vissza Istenhez. Egyetértek azokkal az igemagyarázókkal, akik szerint a zsidók ismét szétszóródnak Izrael országából a népek közé. Tudjuk, hogy bizonyos kiábrándultság van abban az országban, és sok zsidó távozni akar, és vissza akar térni abba az országba, ahonnan odament. Úgy hiszem, hogy eljön az az idő, amikor a zsidók ismét távoznak Izraelből. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm. Elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. Zakariás könyve, 10. rész, 10. vers. Hazahozom őket Egyiptomból. Korunkban nagyon kevés zsidó lakik Egyiptom földjén. Úgy hiszem, ez a jövőbeli szétszóródásra utal. Elviszem őket Gileád és Libánon földjére is. Ha nagyon gondosan elolvasod Józsué könyvét, észreveheted, hogy a határvonalak helyén látható Libanon, ami része volt az ígéret földjének. Egyes bibliamagyarázók szerint, amikor a Biblia a tejjel és mézzel folyó földet említi, akkor a libanoni partvidék déli részére utal, amely még ma is nagyon gazdag és termékeny terület. Ezzel nem értek egyet, mert tudjuk, hogy amikor a kémeket elküldték az ország megtekintésére, elegendő volt az eső mennyisége, a hegyeket erdők borították, és bőségben volt a gyümölcs. Néhány éves szárasság sivataggá változtathat mindent, de Libanon része volt az ígéret földjének. Isten bizonyára nem adta Libanont a zsidóknak ebben a korban, de valamikor a jövőben az övék lesz ismét. Ha libanoni vagy, akkor ezt nem szívesen hallgatod, de ne aggódj, mert ez nem történik a millennium megérkezéséig, és akkor minden olyan csodás lesz, hogy nem gondolsz semmi másra. Aggódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait. Egészen kiszárad a Nílus mély vize, letűnik Asszíria gőgös uralma. Vége lesz Egyiptom hatalmának. Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Így szól az Úr. Zakariás könyve, 10. rész, 11. és 12. vers. Figyeld meg, hogy a nyelvezet tükrözi azt, hogy Isten csodálatosan megszabadította Izraelt Egyiptomból először, amikor első ízben mentek az ígéret földjére. De amikor őket összegyűjti a jövőben, akkor az még nagyobb csoda lesz, ugyannyira, hogy Jeremiás ezt írta. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Jeremiás könyve 23. részének 7. és 8. verse. Más szóval, amikor Isten ismét összegyűjti őket a jövőben, akkor az sokkal nagyobb csoda lesz ugyannyira, hogy elfelejtik az Egyiptomból való csodás szabadulást. Zakariás próféta könyvének 11. fejezete zárja a terhekről szóló szakaszt, amelyben Krisztus első eljöveteléről van szó. Ez vezet minket a római uralom időszakához. Ez az uralkodás az előző makkabeusi korszakhoz hasonlóan nagyon sötét volt Izrael történetében. Már láttuk, hogy Zakariás a reménység prófétája. Sok igemagyarázó felhívja erre a figyelmünket. A neve ténylegesen azt jelenti, hogy az Úr megemlékezik. Nagyon érdekes, hogy általa közvetíti Isten az utolsó szavait az Ószövetségben. Aztán az Új Szövetség azzal indul, hogy angyal jelenik meg egy másik Zakariás nevű férfinak, Erzsébet férjének, aki keresztelő Jánosnak, Krisztus előfutárának az édesapja lesz. Isten ismét megemlékezik népéről. Zakariás nem csak a remény prófétája, hanem az igazság prófétája is. Nem elég, hogy csupán a remény prófétája legyen, mert a reménység lehet a hamis próféták reménysége is, amivel hitegették a népet. Izrael ideiglenesen nagy áldást kap anyagilag és másként, de nyugatról jönnek a hódítók, először Nagy Sándor, azután a római hadsereg. Ezek mind nagy szenvedést okoznak Izrael népének. A 11. fejezet bemutatja Isten népének jó pásztorát, aki életét adja juhaiért. Aztán egy másik pásztor, a bolond pásztor jelenik meg a színen, aki jóval később érkezik. Ez az Antikrisztus, aki megnyírja a juhokat, és kielégíthetetlen tombolásában megöli és fölfalja őket. Tárd ki a kapuidat, Libanon, hadd emészze cédrusaidat a tűz. Zakariás könyve 11. részének első verse. A rómaiak ugyanazt a módszert alkalmazták, mint Nagy Sándor. Északról érkeztek. Ha elmész Libanonba, Beirut fölött látsz egy folyót, amit Kutya folyónak neveznek. Ott éppen a tenger bejáratánál, a hegyre vezető irányban van egy felirat, amit úgy neveznek, hogy a világ népeinek névjegyei. Minden nagy nemzetnek azon a helyen végigvonuló híres tábornoka belevéste nevét a kősziklába. Megtekintettem azt, és a fordítást is átadták nekem. Az egyetlen név, amit magam is el tudtam olvasni, görögül íródott. Így sikerült kitalálnom. Minden híres tábornok azért vonult végig azon az úton, mert ott van az a nagy hasadék, amely a szárazföld felé halad, és kiterjed egészen Észak-Afrikáig. A Galileai tenger, a Jordán folyó, a Holt tenger mind része ennek a nagy hasadéknak. Itt tehát Zakariás leírja annak a hódítónak az előhaladását, aki Palesztinába megy. Imádkozzunk! Uram, hálát adok neked azért, hogy jövendőléseid mind szó szerint beteljesednek. Add, hogy higgyek abban, amit ezutáni időkre jövendőltél prófétáid és az Úr Jézus Krisztus által. Amen.